Isten igéjét olvasom János apostol első levelének első részéből, a harmadiktól a hetedikig terjedő versekből. 1 János 1, 3-tól 7-ig. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Feleljünk az igére imádságban, csöndesedjünk el. Köszönjük néked, édesatyánk, hogy te közösséget vállalsz velünk. Jézus Krisztusban kijelentetted magad, a szent lelked által bennünk akarsz élni. Nem vetsz meg minket bűneink, engedetlenségünk ellenére sem. Magasztalunk téged, hogy te szerető mennyei atyánk vagy, és azt akarod, hogy közösségünk legyen veled. Köszönjük, hogy ezt újból és újból elmondod, mert arra van szükségünk, megvalljuk, olyan nehezen értjük meg, annyiszor nem keressük veled a közösséget. Annyi alkalmat elmulasztunk, egyedül otthon és itt együtt is, az imádságra, az ige hallgatására. Annyi alkalmat elmulasztunk, atyánk, de köszönjük, hogy te újból mondod, hogy azt akarod, hogy közösségünk legyen veled. És köszönjük, hogy ezáltal lehet közösségünk egymással. Te nyitod meg az utat az emberek között, mi közöttünk, egymás felé és a többi ember felé, a te benned való közeledés igazi útját, a te benned való szeretet útját. Urunk, a te ígéretedre hivatkozva kérünk, hogy légy itt ma este valóban közösségben mi velünk. Légy te a középen, mindnyájunk szívében te munkálkodj, és add, hogy ezáltal legyen közösségünk ma este is egymással. Tedd meg, Urunk, ezt a csodát, és könyörülj rajtunk ezen az estén is. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, talán még soha nem álltam ide elétek ilyen szorongással, mint ma este. Miért a szorongás? Azért, mert egyfelől egy ilyen rideg témáról kell beszélnem nektek, hogy közösségünk fegyelme. Másfelől tudom, hogy az Isten ajándékairól kell ezen a címen beszélnem. Az Isten ajándékairól, amit ő kínál nekünk, és vajon elfogadjuk-e. Erről a kettőről együtt kell beszélnem, és nagyon gyengének, alkalmatlannak érzem magam erre, és tudom, hogy csak akkor értünk meg valamit Isten ajándékaiból, hogyha ő mindnyájunk szívében munkálkodik. bennetek is és bennem is. És ezért kérem tőletek azt, hogy az én emberi szavaim mögött azt keressétek, hogy az Isten mit akar nekünk mondani, hogy ő mit akar nekünk mondani ezen az estén, egyénileg és közösségileg. Ezzel kapcsolatban még egy ige szakaszt szeretnék felolvasni. Az első Tesszalonikai levél második részéből, a negyedik verstől kihagyásokkal. Az 1 Tesszalonika második részéből, a negyedik verstől. Az Isten méltatott minket arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, aképpen szólunk. Nem úgy, hogy embereknek tessünk, hanem az Istennek, aki megvizsgálja a mi szívünket. Mert sem hízelkedő beszéddel, amint tudjátok, sem telhetetlenség színében nem léptünk fel soha. Isten a bizonyság. Sem emberektől való dicsőítést nem kerestünk, sem tőletek, sem másoktól. De szívélyesek valánk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit, és így felbuzdulva irántatok, készek valánk közleni veletek, nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteinké lettetek minélkünk. Valamint tudjátok, hogy miként az Atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként mindnyájatokat. És kérve kértünk, hogy Istenhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Nem hiába van egymás mellett ez a két szó, mert az Isten országáról, az ő uralmáról azt olvassuk a Szentírásban, hogy az már itt jelen van, mi közöttünk van, ti közöttetek van az Isten országa, ezt mondja Jézus Krisztus, és az ő dicsőségét pedig majd akkor látjuk meg, amikor ő dicsőségében visszajön. Az ő országába és az ő dicsőségébe hív mindnyájunkat. Most pedig az a feladatunk, hogy áttekintsük ezt a hatoldalas iratot, amit a legutóbbi két őrállói megbeszélésen beszéltünk meg. Ez bevezetésből, 5 paragrafusból és befejezésből áll. A bevezetés az egyház, gyülekezet, közösség, őrállók fogalom körében mozog. Az első paragrafus a pénteki összejöveteleinkről szól, mint ami gyújtópontja a mi közösségi életünknek. A második paragrafus az Úr napjának, a nyugalom napjának a megszenteléséről. A harmadik pont a szentek egyességéről. Hogy kerül ide ez az elméleti téma a fegyelemről szóló iratba? Meglátjuk, hogy az itt leírtak szükségesek a negyedik paragrafushoz, ami a magja, a lényege az egésznek, a kegyelmi ajándékok és szolgálatok. Szolgálatért vagyunk itt együtt, nem öncélúan. Az 5. pont címe szektás jelenségek, intések. A pozitívumok után megnézzük a negatívumokat, elsősorban, hogy azért, hogy a magunk házatáján söpörjünk, és tisztábban lássunk kifelé is. A befejezésben pedig az ige szerint elénk állított cél a lelki házzá épülés gondolata szólal meg. Ez a vázlata az egésznek, azért mondtam el előre, hogy végig tudjátok tekinteni. És már most előre elnézésteket kérem azért, hogy a megszokottnál ma hosszabb leszek. Még annál is hosszabb, mint amit tőlem megszoktatok. Képzeljétek el. Hát olvasgatjuk darabonként a szöveget, aztán megpróbálok hozzá mondani valamit. És azt szeretném, hogyha a szövegből is, de a hozzáfűzött gondolatainkból és az elmélkedésünkből valóban kiderülne az, hogy Isten mit készít nekünk ebben a közösségben, milyen ajándékokat akar adni, és milyen feladatokat bíz ránk. Mi az 1990. decemberi őrállói megbeszélések résztvevői, a Kelenföldi Református Ifjúsági Közösség fegyelmével kapcsolatban a következőket fogadtuk el. Elmondom, hogy ezt eddig kívülem 12-en írták alá, hogy ne csigázzam kíváncsiságtokat, felolvasom ezt a 12 nevet. A sorrendnek nem kell jelentőséget tulajdonítani, mert ez elsősorban attól függött, hogy kit, mikor találtam meg. Beluszki Tamás, Nagy Ferenc, Szabó Szilvia, Bruckner László, Szécsi Csilla, Balázsi László, Kutasi Zsolt, Lóránt Gábor, Figelman Gábor, Gulyás Éva, Páricsi Zoltán, Nagy Géza. A bevezetés. Ifjúsági közösségünk, a Kelenföldi gyülekezet és a Magyarországi Református Egyház része, és hisszük, hogy az egyháznak, mint Krisztus testének közösségileg és egyénileg tagjai vagyunk. Van egy igei hivatkozás az Efézus 1.22-23-ra, ahol Pál apostol talán a legszebben írja le azt, hogy mindent Krisztus lábai alá vetett az Atya, és a Krisztus testének megjelenése ezen a földön az egész egyház. Teljes meggyőződéssel valljuk, hogy hitünk és cselekedeteink egyedüli zsinór mértéke a Szentírás, továbbá elfogadjuk az őseink által megfogalmazott és a teljes Szentíráson alapuló hitvallásokat, és pedig az apostoli hitvallást, a Heidelbergi kátét és a második helvét hitvallást. Egyház, gyülekezet, közösség. Ez fog itt megjelenni a továbbiakban is. Az egyház mindenek előtt a láthatatlan egyház, a Krisztus teste, ami itt a földön látható szervezeti formákban jelenik meg. Ha valaki még nem barátkozott meg a láthatatlan és a látható szavakkal, annak a figyelmét szeretném fölhívni arra, hogy ezek új szövetségi kifejezések, én is azért merem használni. Többek között a Zsidók 11-ben például ezt olvassuk, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő az Isten szavára. Vagy a 2 Korintus 4-nek a végén ezt olvassuk, mint Pál apostol bizonságtételét és tanácsát, mondhatnám rendeletét a gyülekezetnek. Mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Így módon az egyháznak is van egy láthatatlan és látható része, ahogy az egész világnak van láthatatlan és látható része. A látható egyház részeit én inkább felekezeteknek szeretném nevezni, például református felekezet. A gyülekezet inkább földrajzi fogalom. Akik egybe gyülekeztek, az emberek egybe gyülekezése. Erről szeretném ismét elolvasni azt a két verset az igéből, amit a Tahi konferenciánk záró ima közösségén, ott a fa alatt, a legvégén olvastam el azoknak, akik még ott voltak, a zsidók 10-ből a 24. és 25. verset. Mert már úgy éreztem akkor is, hogy mennyire aktuális, mennyire nekünk szól, és azóta is úgy érzem. Ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Ügyeljünk egymásra, miért? A szeretetre és jó cselekedetre való felbuzdulás véget. Jó cselekedetre való felbuzdulás véget, nem hagyva el a magunk gyülekezetét. Ezt mondja Pál apostol, és ez valóban szól minden kereszténynek. Szervezetileg el kell helyeznünk valahogy magunkat. Helyileg testvérek közé, egy szervezetben. Miért? Hát divatos szóval úgy is mondhatnám, hogy szükségünk van identitás tudatra. De mondjuk ezt azért igeiben. Ahhoz, hogy tudjam végezni az Isten által rám bízott szolgálatokat, ahhoz, hogy a nehézségeket vállaljam valahol, tudnom kell, hogy oda tartozom, még akkor is, amikor nehéz. És ez minden emberi közösséghez tartozásra így van. Így van egy házasságban, egy családban is. Ha úgy néznénk az ilyen emberi közösségekre, hogy mihelyt nehézség van, mihelyt baj van, megyünk máshová, ahol könnyebb, ahol jobb, hová jutna az életünk. Mennyivel inkább érvényes ez a Krisztus követésére, ahol arra van szükség, hogy ügyeljünk egymásra a jó cselekedetekre való felbuzdulás végett, tudva, hogy hova tartozunk. Erről szólt ez a felolvasott bekezdés. És itt nagyon komolyan kell vennünk ezt, amit itt leírtunk, hogy cselekedeteink és hitünk egyedüli zsinór mértéke a Szentírás. No, nem a betű óságában, hanem a lélek újságában, ahogy az Pál apostol írja. Az új szövetség betűivel is lehet ölni, és mennyiszer öltek, de ha az Isten lelke világítja meg, magyarázza meg mindannyiunknak külön és együtt, akkor az az ő szava lesz. A betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ezt írja Pál apostol a 2 Korintus 3.6-ban. Így értsük azt, hogy cselekedeteink egyedüli zsinór mértéke a Szentírás, és valóban minden mást ez alá, a mérce alá állítunk. Még az itt felsorolt iratokat is. Én például azt röviden elmondom nektek, hogy még a Heidelbergi KT-ban is van egy kérdés, a 80., amivel én nem értek egyet. Úgy látom, hogy az ige alapján az ma nem aktuális. Akit érdekel, mi van benne, olvassa el. Ezt csak példának mondtam. De hogyha ennyire csak a Szentírást fogadjuk el, akkor fölmerül a kérdés, miért kell mégis mellette felsorolni más hitvallásokat. Az apostoli hitvallást azért, mert az összeköt az egész kereszténységgel. A Heidelbergi KT-t elfogadjuk egyéni hitünkben való vezetőnknek, amely az egyéni hitünkre, a személyes hitünkre vonatkozó kérdésekben a Szentírásban vezet. Tematikus ige tanulmányozás, így szoktam mondani a KT-t, így szoktam nevezni a KT-t. A második helvét hitvallás már nehezebb irat, de az nagyon precízen leírja, hogy valóban az egyetemes kereszténységhez tartozunk, vagy ha úgy tetszik, mondhatjuk az egyetemes szót görögül is, a katolikus kereszténységhez tartozunk, mert ez azt jelenti, hogy egyetemes, és már az őseink azt akarták bizonyítani, hogy nem térnek el az egyetemes kereszténységtől. Továbbá nagyon precízen leírja azt, hogy melyek azok a 4.-5. században megtartott egyetemes zsinatok, amelyeknek a határozatait el tudjuk fogadni, mert a Szentírással teljesen összhangban vannak. No de ez ma nem feladatunk részletesen megbeszélni, csupán elmondtam, hogy mégis miért láttam fontosnak, hogy ez is itt le legyen írva. Most első szemét használtam, hogy láttam fontosnak, az elején kellett volna mondani, hogy ezt én írtam, vállalom érte a felelősséget. Van azonban benne egy néhány nagyon jó kiegészítés, módosítás, ami másoktól származik. Olvassuk tovább. Közösségen értjük a Krisztusban a Szentlélek által újjászületett emberek és az Istent kereső emberek lelki otthonát, ahol Istennel és egymással közösségben vannak. Erről szólt a bevezető igénk az 1 János 1-ből. Istennel és egymással közösségben vannak, és együtt szolgálnak Istennek, egymásnak és másoknak. Szükséges, hogy minden keresztény ember egy olyan gyülekezeti közösséghez tartozzon, amelyet valóban lelki otthonának érez, ahol épül, szolgál, és amelynek rendjét, fegyelmét vállalja. Pál apostol a Kolossé 2.5-ben ír annak a gyülekezetnek a jó rendjéről. A fegyelem sok kérdése közül itt csak azokra térünk ki, amelyek közösségünkben most a legfontosabbak. Lelki otthon. Azt mondtuk a közösségről többek között. És itt szeretném felidézni előttetek a szeptember 21-i péntekünket, amikor Mikolic Gyula testvérünk a közösségről beszélt. Nagyszerűen elmondta az igazi közösség jellemzőit, nem tudom mennyire emlékeztek rá, ott is szerepelt ez a kifejezés, hogy lelki otthon, életforma, meg még sok más. És most hadd említsem meg, hogy ezek az elhangzott pénteki előadások kazettán megvannak Kutasi Zsoltnál, nagy kincs van ott önállók a lakásban, éljünk vele. Szerencse, hogy a betörők nem tudják, hogy ez ott van, mert esetleg feltörnék a lakást. Ezek miatt, a kazetták miatt. De hát nekünk nem kell feltörni, csak tőle kell kérni, és bármelyiket meghallgathatjuk. Az igazi gyülekezet közösségekből áll. Miért? Hát mert egy gyülekezet normális esetben több száz vagy több ezer emberből áll. Istennel minden egyes embernek lehet közössége, és van közössége, aki fölfelé néz, de több száz vagy több ezer embernek egymással nem lehet közössége, nem is ismerhetik egymást. Van egy bizonyos felső határa annak az ember számnak, akit személyesen ismerünk, és akihez közel kerülhetünk, akikkel együtt tudunk szolgálni, akikkel építjük egymást. Ez egy közösség. És egy egészséges gyülekezet több ilyen közösségből áll, amelyek kapcsolatban vannak egymással, egy célért dolgoznak és együtt alkotnak egy nagyobb egységet. Minden emberi közösséget valahogy irányítani kell. Mi úgy nevezzük a mi vezetőinket, hogy az őrállók. Amikor ez az ifjúsági közösség összegyűlt, Csere Gábor szolgálata nyomán, akkor valószínűleg csak egy vezetője, őrállója volt, még jóval kevesebben is voltatok. Úgy szoktuk őt emlegetni, hogy az alapító vezetőnk. Aztán később, amikor ő elment közületek, akkor lett 3 őrálló, aztán később voltak választások, X meg Y személyt választottatok meg őrálló, akik akkor már itt voltatok, jobban emlékeztek erre, mint én, aki csak elbeszélésből ismerem. Tény az, hogy amikor 90, vagyis ennek az évnek még, ugye most csak 28-a van, ennek az évnek az áprilisában ide hívtatok, akkor meglehetős tanácstalanság volt az őrállóság tekintetében. És akkor azt mondtam, hogy ne válasszuk, ne jelöljük ki az őrállókat, hanem bízzuk Istenre. Hogy lehet Istenre bízni? Hát ez nehéz kérdés. Igyekeztünk elindulni ezen az úton. És ez a mostani irat is egy lépés tovább afelé, amit szeretnénk, hogy az ő akarata érvényesüljön abban, hogy kik az őrálló, kik a vezetői egy ilyen közösségnek, a mi közösségünknek. Ugye akkoriban mindig úgy hirdettem, hogy az őrállói megbeszélésekre jöjjön mindaz, aki tartós felelősséget érez a közösség ügyeiért. Ebben az iratban a következőt olvassuk. Közösségünk vezetésének és munkájának szempontjait az őrállók állítják össze. Őrállók azok a közösségi tagok, akik Isten elhívása alapján állandó felelősséget éreznek a közösség és a gyülekezet előrehaladásáért, és ebben rendszeresen munkálkodnak. Az alábbiak, tehát amit majd itt olvasunk, az őrállókra nézve kötelező érvényűek, a többi testvérünknek pedig szeretettel ajánljuk ezek betartását. Tulajdonképpen nem változott az, hogy mindenkire, aki itt a közösség tagjának érzi magát, rábízzuk, hogy döntse el Isten előtt magában, hogy ő kapta-e azt az elhívást, azt a szolgálatot Istentől, hogy ennek a közösségnek a vezetésében őrállóként részt vegyen. Tisztázza Isten előtt, hogy ő neki Isten adta ezt a feladatot, vagy nem. Ezt ellenőrizni emberileg 100%-ig biztosan nem lehet. Továbbá itt leírtunk néhány segítő szempontot, úgy hiszem az ige alapján, amik segítenek ezekben a gondolk, ebben a töprengésünkben, hogy ha valaki meghallotta Isten elhívását arra vonatkozóan, hogy ő vegyen részt a vezetésben, a fő kérdések megbeszélésében és állandóan szolgáljon ezért, annak még mire kell ügyelnie? Ezeknek a szempontoknak is a nagy része olyan, amit csak Isten lát igazán, hogy mi az őrállók, ezt betartjuk-e. Csak egy-két külsőleges dolog van köztük, amit egymáson számon lehetne kérni. És azt szeretném most nektek elmondani, hogy ha valaki nem őrálló, az nem jelent valami alacsonyabb helyzetet itt a közösségben. Lehet attól még a közösségnek aktív, komoly, szolgáló és megbecsült tagja. És lehet, hogy Isten előtt kedvesebb az, ha valaki lelkesen, hűségesen végez egy szolgálatot, mint hogyha hűtlenül vezetni akar. Azt szeretném most elmondani, hogy ezután az őrállói megbeszélésekre csak az jöjjön el, aki ennek alapján úgy érzi, hogy tényleg őrálló, és ennek az iratnak az aláírásával ezt jelezte. Még ezután is van lehetőség persze, hiszen nem is tudtam még mindenkivel beszélni erről. Ezt nagyon nehéz szívvel mondtam most el. Félek attól, hogy egy-két olyan testvérem nem lesz ott az őrállók között, akit én szívesen ott látnék. De amikor ezen bívódtam, arra kellett jutnom, hogy bizony nem én választom ki az őrállókat, hanem éppen azért imádkoztam és azért igyekeztem Isten akarata szerint cselekedni, hogy ő válassza ki. Tehát, hogy ő mutassa meg mindenkinek, hogy kit hívott el, és hogy ki tudja vállalni ezeket a hitem szerint igei szempontokat. És így módon nekem is fájdalommal kell esetleg vállalnom azt, hogy ezután valaki nem lesz ott ezeken a megbeszéléseken, akikről pedig én szeretném, ha ott lennének. De azért a közös ügyekben mindenki részt vesz egy kicsit. Hiszen minden őrállói megbeszélés előtt ezután is el fogom mondani, hogy miről fogunk beszélni. És mindnyájatokat kérlek azért, hogy ezeket a témákat és a megbeszélésünket hordozzátok imádságban. Ez is nagy szolgálat. És talán nincs messze az idő, de egyszer biztos eljön, amikor én is csak ezek között, az imádkozó testvérek között leszek. Hiszen ez nem nyugdíjas állás, ez az őrállóság. Első paragrafus. A pénteki összejövetelek. Erről már volt szó, hiszen az október 15-i őrállói megbeszélésen ezeket beszéltük meg. Elmondtam itt nektek, hogyan lehet a pénteki összejövetelünket Isten akarata szerint komolyá, hasznossá tenni. Úgyhogy ezt szinte csak felolvasom, és emlékeztetlek titeket arra, amit akkor október 2. felében elmondtam. Azért ez az első pont, és ezt ismét mondom, mert ez a mi közösségű életünk gyújtópontja. Itt találkozunk mindnyájan, rendszeresen, itt épülünk, itt beszéljük meg a szolgálatainkat, itt tudunk egymással is találkozni, de jó volna, ha másutt is találkoznánk. Itt kezd megvalósulni az, hogy közösségünk van egymással. Itt a kezdete annak, hogy lelki otthonunk van. És ez valóban Isten ajándéka, amit itt kínál ezeken a pénteki összejöveteleken, a közösségben való részvételünkben. Kérlek, hogy így gondoljatok ezekre az összejövetelekre. Aktív részvétel az összejöveteleken. Felkészülés az összejövetelekre a kitűzött téma tanulmányozásával és imádságban. Rendszeres imádkozás azokért az ima témákért, amelyek az összejövetelen felmerültek. A második paragrafus az Úr napjának, a vasárnapnak megszentelése. Mielőtt elolvastam, elmondom nektek, hogy a decemberi őrállói megbeszélés fő témájául ezt szántam magamban, de aztán néhány testvérünk javaslatára alaposan kibővült ez, mint később utalni fogok rá. Az Úr napja megszentelésében legfontosabb az Isten igéjének hallgatása. Róma 10:17. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Intjük tehát közösségünk minden tagját, hogy vasárnaponként vegyen részt Isten tiszteleten, és ebből havonta legalább egyszer a kelenföldi református templomban vasárnap reggel 9-kor kezdődő istentiszteleten legyen együtt a gyülekezet és a közösség más tagjaival. Javasoljuk továbbá, hogy a hónap utolsó vasárnapján 9 órakor együtt vegyünk úrvacsorát. Az Úr napja a nyugodalom napja, amit Isten nekünk rendelt és készített, mert tudja, hogy szükségünk van rá. A vasárnap az Istennel és emberekkel, családdal, testvérekkel, barátokkal való együttlét különleges alkalma, ezért csak a máskorra nem halasztható munkákat végezzük el ezen a napon. Ugyanezek a szempontok érvényesek a karácsonyi, nagypénteki, húsvéti és pünkösdi ünnepekre is. Legfontosabb az igehallgatás. Az Úr napja megszentelése itt kezdődik. Tudunk mi igét hallgatni? Magamból indulok ki. Annyiszor úgy ülök le igét hallgatni, hogy bírálom az ige hirdetőt. Lássuk, azt mondja, ami az igébe van. Azt mondja, amit én várok. Tehát nem ezért kell ige hirdetést hallgatnunk. Az ige hirdetés értelme az, hogy Isten mit mond nekem, meg neked, meg neked. Hát elsősorban így hallgassunk ige hirdetést. Tanuljunk meg ige hirdetést hallgatni Istenre figyelve, és imádkozva az ige hirdetőért, és mindazokért, akik ott vannak. Ezzel kezdődik az Úr napjának a megszentelése. És ami ezután van leírva, azt nagyon nehéz szívvel írtam le. Nem azt, hogy vasárnaponként vegyünk részt Isten tiszteleten, és hallgassunk igét, mert ezt szükségesnek tartom, hanem ami ezután van, hogy havonta legalább egyszer itt 9-kor. Tudjátok jó rólam, hogy én minden vasárnap 9-kor itt vagyok, és én szeretettel tanácsolnám, kérném mindnyájatokat, hogy legyünk itt együtt 9-kor. Mégis úgy gondoltam, hogy most ezt a mondatot kell ideírni, talán ennek az iratnak ez az egyik legideiglenesebb, leghamarabb elmúló része. Most mégis ezt a mondatot gondoltam ideírni. Ennek több oka van. A gyülekezetünk helyzete, a mi lelki szükségleteink. Nem tudom, mondjam-e tovább. De hogy mégis ide tartozunk, ennek legyen jele az, hogy ide eljövünk egy hónapban legalább egyszer. Nem azt jelenti, hogy többször nem szabad. Sőt, mondom, én mindig itt vagyok. Törvényeskedés, ami ebben a pontban le van írva, voltak, akik azt mondták, hogy igen. Én két igével szeretnék válaszolni. Nem azzal a kettővel, ahol a 10 parancsolat 4. parancsolata van leírva, azt ismeritek, olvassátok el, megint kétszer szerepel a mózesi könyvekben, nem egészen szó szerint ugyanúgy, a 2 Mózes 20-ban és az 5 Mózes 5-ben. 2 Mózes 20 és az 5 Mózes 5, nézzétek meg otthon. De én két másik igét szeretnék idézni. Az egyiket Jézus Krisztus mondta, Márk 2.27-ben. Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. A szombat a nyugodalom napja. És ezzel kapcsolatban egy csodálatos prófétai igét szeretnék felolvasni. Az Ézsaiás 58-ból a 13. és 14. verset. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött kettelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. És én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Arról van szó ebben az igében, hogy a szombat, a nyugalom napja, az Úr napja gyönyörűség. Isten ajándéka és Isten ígéretei fűződnek hozzá. A szombat megszentelése nem kemény kötelesség, hanem Isten ajándéka, amit el szabad fogadnunk, és van lehetőségünk arra, hogy elutasítsuk. Isten mindnyájunkat szabadnak teremtett bizonyos határok között, meghalljuk-e itt az ő hívó szavát, hogy a szombat az ő napja, és lesz-e gyönyörűségünk az Úr napján ő benne. Remélem senkit se zavar, de azért megemlítem, hogy ugye mi a szombatot, a nyugodalom napját vasárnap tartjuk, az első keresztjének szokása szerint. Ezen a napon, a hét első napján, ahogy írva vagyon, támad fel Jézus Krisztus, és ezért tették át oda a nyugodalom napját. A harmadik pont címe a Szentek Egyessége. Hisszük, hogy Istennek sok népe, közössége, gyülekezete, felekezete van ezen a világon, és hogy ezekkel, valamint az elhunyt hívőkkel, az Isten lelke által teremtett egységben vagyunk. Ez a valóságos ökumené, a hitvallás szavaival, a Szentek Egyessége. Ez az egység helyenként és időnként gyakorlati kapcsolatokban nyilvánul meg, miközben tudjuk, hogy mi a kelenföldi közösséghez tartozunk. Zsidók 10:24-25, amit már Tahiba is olvastam, meg ma is. Ismerjük Jézus Krisztus két erre vonatkozó tanítását. Az első. Amikor a tanítványok el akarták tiltani a Jézus nevében, de nem velük együtt ördögöt űzőt, az Úr ezt válaszolta. Aki nincs ellenünk, mellettünk van. Márk 9:38-40. És a második. Amikor a farizeusok az Isten lelkével ördögöt űző Jézust az ördög hatalmának felhasználásával vádolják, az Úr ezt mondja, aki nincs velem, ellenem van. Máté 12:22-32-ig van leírva ez a történet. Íme ez a két ige, amit olyan gyakran szembeállítanak, hogy milyen ellentmondások vannak a Bibliában, és hát ahol ilyesmik vannak, az teljesen érthetetlen lehet csak. Pedig még formailag sem megfordítása ez a két mondat egymásnak. Figyeljük, aki nincs velem, ellenem van, szól az egyik, és a másik, aki nincs ellenünk, mellettünk van. Más fordításban értünk van. De egész más helyzetben mondja a kettőt Jézus. Az első, hogy aki nincs ellenünk, mellettünk van, azt akkor mondja, amikor a tanítványok azt hiszik, hogy Jézus csak ővelük, a 12-vel együtt lehet követni. Ha valaki más lép fel Jézus nevében, az Isten lelkével ördögöt űz a Jézus nevében, akkor az csak rossz lehet. De a Szent Háromság Isten hatalmasabb annál, mint hogy 12 ember.